Krisztusban, szeretett testvéreim, egy beszámolót olvastam arról, hogy egy tanár, amiután növendékeinek, diákjainak elmesélte az ókori világ 7 csodáját, és azokat valamilyen formában be is mutatta, akkor arra kérte, hogy vegyen elé mindenki egy papírt, és próbálja összeállítani a modern, az újkor, az új világnak a 7 csodájának a lajstromát. És elkezdődött a dolgozat írás. Amikor már letelőben volt az idő, és már többen beadták a dolgozatukat, akkor arra figyelt fel a tanár, hogy egy diáklány, mintha viszmogna, nehezen megy neki, talán segítségre szorul, és meg is kérdezte, hogy esetleg segíthetnek, mi a helyzet. És akkor azt mondta a diáklány, hogy nem, ő valamit írt, csak hát bizonytalan abban, hogy jó-e, amit írt. Akkor arra kérte a diákot a tanár, hogy olvassa föl, amit ő a modern világ, az újkor 7 csodájának tart. És akkor a lány szégyenkezve a következő 7 dolgot sorolta föl, mint csodát. És a következő 7 dologról van szó. Látni, hallani, tapintani, ízlelni, érezni, nevetni, szeretni. A beszámoló szerint a teremben döbbent csend lett. És pedig azért, mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy a hétköznapi csodákat nem igen vesszük észre, azt gondoljuk, hogy egészen természetes dolog, eleve kiár nekem, hogy látok, hallok, érzékelek, ízlelek, hogy nevetek, meg szeretek. Éppen ezért azt gondolom, kedves testvéreim, hogy mindjárt az elmérkedésünk elején egy kis csendet kellene tartanunk, hogy megköszönjük a mindenható Istennek az ő hétköznapi ajándékait. Azt, hogy látunk, hallunk. Megköszönni Istennek azt, hogy egyikünk sem tudja, mit jelent vaknak lenni. Ilyen különös és fájó érzés lehet nem látni szeretteink arcát, csillogó szemüket, mosolyukat. Nem látni a csodaszép tájakat, műalkotásokat, a felkelő és lenyugvó napot, az erdőket, a réteket, a hegyeket, a dombok látványát, az őszi lombhúlást, a tavaszi rügyfakadást, vagy éppen virágzást. Ilyen csodálatos dolog lehet. Amikor csütörtökön a Gaga rádióban ugyancsak erről elmélkedtem, de egészen más összefüggésben, és hazajöttem a rádiótól, fölhívott telefonom Szovátáról egy vak barátom, Nagy Attila, aki annak idején, amikor hátgerinc sérvel kínlódtam, hát többször kezelt, masszőrként, és elmondotta, hogy valóban fogyatékkal van, mert vak 18 éves kora óta, de mert hívő, mélyen hívő ember, teljes értékű embernek tudja magát. És valóban így van ez. Sokszor elolvastam eddigi életemben ezt az imént hallott evangéliumi történetet, beszámolót, és be is vallom kedves testvéreimnek, hogy engem sohasem a nyilvánvaló csoda érintett meg, mert Jézus csodákat tett. Ezzel bizonyította Isten fiúi, Isten gyermeki hatalmát. Rám mindig azt tett igazán nagy hatást, amit a végén mondott, és amit meg is próbáltam kihangsúlyozni, olvasván az evangéliumot, amikor azt mondja Jézus az előtte leboruló egykori vaknak, most már látó embernek: azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek. Drága jó testvéreim, Jézusnak ez a döbbenetes kijelentése azt adja újra és újra tudtomra, hogy a mindenható Isten szemében létezik egy a testi vakságnál sokkal súlyosabb, tragikusabb vakság, a lélek vaksága. Annyi és annyi ember lát fizikai szemével, de mert távol jár Istentől, nem is próbálja Istent beépíteni az életébe, ezért állapota a vakoknál is szörnyű állapot. Vagy pedig csak azért tagadja az Istent, hogy megmaradhasson abban a fertőben, abban a bűnben, bűn mocsárban, amelybe valamiért belesodródott, szintén vak, súlyosan vak az ilyen ember. 1889-ben, 34 éves korában hunyt el egy igen tehetséges költőnk, Revicki Gyula, aki ezt a lelki vakságot próbálta egy gyönyörű költeményben megrajzolni, egészen ihletett módon. Hatalmas költemény, 11 szakasza van, és mindenik szakasz 8 sor, a címe Ifjú pesszimisták. Most ebből a költeményből idézek, kedves testvéreimnek, az 5. és 6. szakaszt, mert ezek döbbenetes módon rávilágítanak arra, amiről korábban beszéltem. És kik tagadnak mindent vakmerően, kik elpocsékolták az ifjúságot, vagy koldusok lélekben, szíverőben és agyukban ferdék, erkölcsben fonákok. Minden csak önlelküknek vízsugára, az igazság náluk csak hangulat, gyanakszanak, köpködnek a világra, mert lelkük tükre torzképet mutat. Vannak, kiknél dorbézolás az élet, baromi módra sárban hemperegnek, és azt szeretnék elhitetni véled, hogy bűnös erény, rút és szép egyre mennek. Vakon szülöttnek a nap tiszta fénye, és az éj sötétje egyformát hazud, és nem fog hinni soha semmi szépben az, kinek belső szívvilága rút. Döbbenetes igazság. Nem fog hinni soha semmi szépben az, kinek belső szívvilága rút. És kedves testvérek, a lélek vaksága nem más, mint a közöny, a közömbösség, a hitetlenség, vagy éppen a rosszban, a bűnben való megátalkodottság. Ez pedig a nagy gondolkodók szerint is kölcsönös viszonyban van a szív és a lélek tisztaságával. Hallottuk az első olvasmányban, amikor Sámuel lemegy Izájhoz, Betlehembe, hogy fiai közül királyt válasszon, és mindjárt a jó megjelenésű Éliábra figyel föl, és akkor azt mondja az Úr a prófétának, hogy az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. És annyit érünk a mindenható Isten szemében, amennyit a szívünk él. Ha látó szívünk van, ha tiszta szívű emberek vagyunk, akkor sokat, nagyon sokat érünk. Pascal, a nagy gondolkodó, írja: A szívnek egészen más érvei vannak, mint az észnek. Igen, a romlott szív az hitetlené tehet, a komoly, tanult, pallérozott ész pedig soha. Senki sem lesz Isten tagadóvá, csak az, akinek érdekében áll, hogy bár ne lenne Isten, mert akkor nem kell számot adni mindarról, ami elrútítja, rondává teszi az emberi szívet. Mert ezt tanuljuk meg, és vegyük észre, hogy Isten a szívekben hal meg hamarabb. Amikor meghalt Isten a szívembe, attól kezdve a sötétség borult rám, attól kezdve vak vagyok a szó igazi értelmében. Drága jó testvéreim, én úgy gondolom, hogy bár bűnökkel küszködő, gyarlóságokkal halmozott emberek vagyunk, alig ha sorolhatjuk magunkat a hitetlenek, tehát a lelkileg vakok közé. Már az, hogy itt vagyunk, hogy törekszünk, hogy újra és újra meggyónjuk a bűneinket, újra és újra talpra állunk, és akarunk előre haladni, és nem nyugszunk vele abba az állapotba, amiben leledzünk, ez mind-mind jó jel. Mind-mind azt bizonyítja, hogy törekvő emberek vagyunk, látunk. Látjuk azt, hogy hol a helyünk. Ez már a látásnak a jele. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szó szerint talál ránk a Szentleckében elhangzott páli megállapítás, amikor azt mondja az apostol, testvérek, ti egykor sötétség voltatok, most világosság vagytok az Úrban. És ennek függvényében a figyelmeztetés is nekünk szól, amit az apostol az efezusi híveknek fogalmazott meg akkor és ott, az itt és most nekünk szól. Éljetek hát úgy, mint a fény fiai, ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben. Ha fényre jutottunk, ha fényfiai vagyunk, akkor próbáljunk úgy élni, mint a fénynek a gyermekei. De a dolog ne okozzon fejtörést, hogy mit jelent a fény fiaiként élni, a világosság gyermekeiként járni a világban. Az apostol ezeket is megmondja. Azt mondja, három fontos dolog van, a jóság, az igazság és az egyenességnek a megélése. Jóság, igazságosság, egyenesség. Lássuk most egyenként. Úgy gondolom, hogy haszonnal fogjuk végig elmélkedni. A világosság fiainak életében az első gyümölcs a jóság, vagy ahogy Pál apostol fogalmazza, csupa jóság. Edgar Wallace-ról, a híres angol íróról jegyzi föl életrajz írója a következő történetet. Szegény sorsú gyermek volt, de igen tehetséges tollforgató, és lassú, következetes munkával, írásainak az elfogadásával, újabb és újabb könyveinek a sikerével lassan meggazdagodott. Úgy annyira, hogy élete utolsó szakaszában már megengedhette magának azt, hogy rendszeresen vendéglőbe étkezzék. És egyszer a vendéglőben, ahol ebédelni szokott, szóba elegyedett az őt kiszolgáló, de szemlátomást gondterheltnek látszó pincével. Ebből a beszélgetésből megtudta, hogy a pincérnek a házát 250 font adósság miatt el fogják árverezni. Miután megebédelt és elment, és a pincér szedte le a terítéket, a tányér alatt 250 fontot talált, amit az író ott hagyott. Nem felejtette el, hogy ő is volt szegény ember. Tudta azt, hogy segíteni kell. Lám ez a csupa jóságnak a megnyilvánulása. Hányszor volna alkalmunk, adódik alkalmunk segíteni. Éle bennünk a jóság, ez a természetes jóság, hogy segítek. Nem az utcán tolakodó koldusokon, nem azokon, a rászorulókon. Tásszor elmondtam, az utcán tolakodó koldusok, vagy a templom előtt álló gyerekek, ezek vérkoldusok. Ezektől elszedik. Ide vannak küldve, vagy oda küldve, ahol állnak. A rászorulókon kell segíteni. Aki alig meri kinyújtani a kezét, de nyitott szemmel járva, látó emberként láthatják, hogy hányszor van a városban nyomorult ember, a kukában kaparász. Ki akar venni valami ennivalót, mert szörnyen éhes. Na ezeken segíteni, egy darab kenyérrel, rajtunk sem pénzzel, kenyérrel, a legfontosabbal. Na, aki ezt meg tudja élni, meg is próbálja élni, az már látó ember. Másodszor a világosság második gyümölcse az igazság ismerete. Aki nem engedi, hogy az igazság győzedelmeskedjék rajta, azt a tévedés győzi majd le, mondja Szent Ágoston. És szörnyen igaza van Ágostonnak. Annyi szomorú példa bizonyítja Ágoston igazát. Figyeljék csak meg, hiszen ilyenekkel hemzseg a rokonságunk, a baráti körünk, talán a családban is van ilyen, talán a testvérem, férjem, feleségem, gyermekem, unokám ilyen, nem akarja Jézust, a nagybetűs igazságot, mert azt mondta Jézus, én vagyok az igazság, és ő igazság, nem akarja az ő édes igáját és könnyű terhét elfogadni, de ehelyett jönnek az agykontroll, a joga, a karaté, az ilyen meg olyan meditáció, csik környékén a sámánok újabban, ilyen meg olyan önfejlesztő technika, keleti mese, guruk, jogik hirdettem moslék és zagyvalék. Nem akarják az igazságot, és a fentebb szóba hozott tévedéseknek az áldozataivá válnak, és még ágálnak is vele, úgymond ma ez a menő, ez a trend. Hát ha a butaság trend, akkor szomorú világot élünk, testvérek. Igaza van Karl Jaspersnek, a filozófusnak, amikor azt mondja, az igazsághoz bátorságra van szükség. Valóban bátorság kell szembe menni a mesék megszállottaival, de akik szembe mennek, azok megtapasztalják azt, a töbletet, amit egyedül Jézus tud nyújtani, és ezt Péter olyan szépen mondta, neked örök életet adó ígéid vannak. Egyedül a jézusi tanítás hordozza magában az örök életet. A többi csak e világi ilyen-olyan boldogságot próbál kínálni, de ki hiszi el, kinek kell az e világi moslék, ha nem segít rajtam, hogy örök életem legyen. No, aki e kettő közt különbséget tud tenni, az lát. Aki nem látja a kettő közt a különbséget, és összemossa, az vak. Szörnyen vak. Tehát el kell döntenem, hogy látó ember vagyok-e, avagy pedig vak. A világosság harmadik gyümölcse az egyenesség. Az egyenes embernek, kedves testvéreim, 6 jellemvonása van. Első nem keresi a figyelmet. Ő nem azért teszi a kötelességet, a dolgát, hogy felfigyeljenek rá, őt ez hidegen hagyja. Ő egyet tud, mit kell tennie. Nem törődik azzal, hogy miként pontozzák teljesítményét. Ő a tőle telhető legtöbbet, legszebbet próbálja nyújtani. Másodszor nem aggodalmaskodunk, hogy szeretik-e, vagy nem szeretik őt, neki tiszta a lelkiismerete, nem az embereknek kell számot adjon, hanem a mindenható, a küldő Istennek. 3. Fölismeri a kétszínűséget. Ezt gondolom nem is kell magyarázni. 4. Úgy cselekszik, amiként beszél. Élete fedi a szavait. Számára az igazmondás fontosabb, mint a reakció, amit kivált a kimondott igazsággal. Hányan elhallgatják az igazságot a béke kedvéért? Hát az olcsó béke, amely békét az igazság róvására harcolunk ki, az igen-igen olcsó és törékeny béke. Keresztény ember ilyen békéből nem kérhet. 5. Nincs sok holmia. Személyiségét nem köti tárgyakhoz, nincs neki státus szimbóluma. Egyszerű eszközökkel is tud boldogulni. És 6. Nem sértődékeny. Amiként ő is kimondja az igazságot, ő is el tudja viselni az igazságot, amit mások fogalmaznak meg vele szembe. És ha most kielemeznők, akkor azt hiszem, hogy egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy ezek mind-mind találnak Jézus Krisztusra. Ő az egyenességnek a megtestesítőjeként járt köztünk. Nos, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogyha ezt a 3 dolgot a mai vasárnap beengedjük a lelkünkbe, és megengedjük, hogy az igazság elkezdje a maga munkáját a mi lelkünkben, vagyis a jóság, az igazság és az egyenesség. Ha ezeket megpróbáljuk életté válni, akkor még jobban látó emberekké válunk, hiszen nem csak nézünk, hanem látunk, fölfedezzük Isten csodálatos világát, azt a világot, amelyet ő nekünk szánt, és amelyet nekünk tovább kell gazdagítanunk éppen azáltal, hogy mi lélekben gazdag emberként gazdagabbá tesszük a világot.